a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Tizenhat óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő köznevelési és szakképző intézmények gazdasági vezetői számára tartottak értekezletet Egerben, az érseki papnevelő intézetben. Csordás Judit, az Egyházmegyei Katolikus Iskolai Főhatóság pénzügyi csoport vezetője elmondta, az évente megtartott találkozóval nem csak az új gazdasági vezetők informálására fordítanak figyelmet, hanem fontos, hogy időről időre minden munkatársuk tájékoztatást kapjon a támogatások igényléséről és elszámolásáról, az intézmények működésével összefüggő hatósági és gazdasági feladatokról. Az értekezleten Lóci Tamás ekif elnök Legyetek a remény zarándokai címmel arról elmélkedett, hogyan adhatnak reményt az intézmények alkalmazottai. Németh Zoltán, az Egyházmegyei Katolikus Iskolai Főhatóság főigazgatója aktuális intézményi feladatokról tájékoztatta a jelenlévőket. Sorra vette az év programjait, eseményeit, amelyek lehetőséget nyújtanak az intézmények működését segítő szakembereknek, tanácskozásra, ismereteik bővítésére. Az esemény tapasztalatcserével zárult. Online hitoktatói lelki gyakorlatot tartottak a Kaposvári Egyházmegyében. Indítsd a napot a Szentírással, és hajd, hogy a Szentlélek dolgozzon benned. Ezzel a mottóval január közepétől február végéig Lelki ködmönke címmel otthon végezhető online lelki gyakorlatra hívták a Kaposvári Egyházmegyében a hitoktatókat, valamint minden érdeklődőt. A lelki gyakorlat célja elsősorban a mottó megvalósítása volt a program heteiben, hogy a 2026-os év elején a résztvevők fel tudják tölteni a szeretett zsákjukat, megerősödjenek a Szentírás olvasásában és az imádságos Isten kapcsolatukban, ami mintegy lelki ködmönként melegítheti majd őket az év nehezebb időszakaiban is, írták a szervezők. Európában tömeges munkanélküliség és egyes iparágak megszűnése fenyeget, mondta a miniszterelnök a Kossuth Rádióban. Orbán Viktor hangsúlyozta, ennek az az oka, hogy a háború és a szankciók miatt az energia ára 3-4-szerese annak, mint az Egyesült Államokban vagy Kínában. Ebből pedig az következik, hogy mindennek, alumínium, vegyipari termékek, gépjárművek, amit Amerikában és Kínában gyártanak, a költség szintje ott sokkal lejjebb van, olcsóbban tudnak gyártani. Olcsóbban gyártanak, olcsóbban adják a termékeket, és ezek kiszorítják az európai termékeket a piacról, fejtette ki a kormányfő. Rossz állapotban vannak a gyermekek az okos eszközök és a közösségi média túlzott használata miatt, mondta az Aktív Magyarországért felelős államtitkár. Révész Máriusz a Mozdulj a netről a valóságra elnevezésű program budapesti szakmai konferencián tartott előadásában kiemelte, érdemes gondolkodni a gyerekek közösségi média korlátozásának lehetőségéről, azonban a szabályozás önmagában nem elég széleskörű társadalmi szemléletváltásra, felvilágosításra és helyes szülői mintára is szükség van. Megalakult a Hunren Magyar Kutatási Hálózat Nemzetközi Tudományos Tanácsadó Testülete. A 13 fős testületben 3 kontinens és 10 tudományterület világszerte elismert szaktekintélyei kaptak helyet, közölte a Hunren. A közlemény szerint a tagokat Gulyás Balázs, a Hunren elnöke kérte fel, megbízatásukat pedig a Hunren irányító testülete február 25-i ülésén megerősítette. Természetvédelmi szemléletformáló projektet indít 3 civil szervezet, Otthonunk a természet, ismerd, szeresd, védd címmel. A projekt célja a természet iránti felelős gondolkodás és a mindennapokban is alkalmazható madár- és természetbarát megoldások megismerése. A projekt a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósul meg 700 millió forint Európai Uniós visszanemtérítendő támogatás segítségével 2026 és 2028 között, közölte a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. A projekt megvalósítója az egyesület vezette konzorcium, amelyben a Magyar Természetvédők Szövetsége és a WWF Magyarország is részt vesz. Végül az időjárásról. Napos idő várható, kevés fátyolfelhővel, csapadék nélkül. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad. Ma a csúcshőmérséklet 9 és 16 fok között alakul. Északkelet felől délnyugat felé haladva mérhetjük a magasabb értékeket. Késő estére általában mínusz 4 és plusz 4 fok közé hűl le a levegő hőmérséklete. Híreinket hallották.
Reklám.
A népdal akkor kell életre, amikor valaki beleénekli az életét. A Képmás márciusi címlapján Bognár Szilvia. A lapban szó esik az anyaméhben végzett gyógyító beavatkozásokról, bepillanthatunk a kutatómentő önkéntesek mindennapjaiba, és időutazást tehetünk Kinski Imre fotós múlt századi Budapestjének hétköznapjaiba. Megismerhetjük Vörös Sándor és Károlyi ami különleges kapcsolatát, és egy riport erejéig Palermót is meglátogathatjuk. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Zenés üzenetek. A Szent István Rádió kívánság műsora.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat a mikrofonnál, Klész Beáta. Németh Józsefné Zsuzsikát és Baráti Józsefné Juliannát névnapjuk alkalmából sok szeretettel köszönti kedves ismerősük Ilonka. Isten éltesse őket sokáig erőben, egészségben, boldogságban. Messze van a kicsi falum, Bodnár Marika nótázik az ünnepelteknek.
Messze van a kicsi falum, de a tornya mégis ide látszik. Kis falumnak utcáiban az akácfa éppen most virágzik. Yeah. szeretnék virágokból valamennyit egy csokorba szedni, és egy kedves nyári este ablakidból lopva oda tenni. Könnyeimmel megöntözni, megcsókolnék minden szál virágot, és azután úgy, mint régen, véled együtt járni a világot. Könnyeimmel megöntözni, megcsókolnék minden szál virágot, és azután véled együtt járni a világot.
Dr. Huszák Jánosné Mártikának és Leskó Istvánné Ilonkának jó egészséget és minden jót kíván barátnőjük Ilonka. Fogadják szeretettel Harangozó Terész felvételét, melynek címe Azok a szép napok.
Kis kocsmában gyakran összejöttünk, ürítgettünk néhány pohár sőt. Másokon mi annyi jót nevettünk, s tervezgettük ifjan a jövőt. Azok a szép napok, csak arra gondolok, a tánc, az ének véget sosem ért. Az élet oly nehéz, de győzni kell és kész, az ifjúság a jövőtől nem fél.
Mezőkeresztesre Linárt Istvánnénak és Abóczki Józsefnének jó egészséget kíván Isten áldásával az egri rokonság. Korda György, Az élete egy szép regény című dala következik. Hallgassák szeretettel!
Az életem egy szép regény, ha tudnám, újra kezdeném. Az első randevú egy rejtett kis kapu, órák hosszat vártam én. A sok-sok régi szép emlék még álmaimban visszatér. Két karcsú női láb, egy csókra nyíló száj, egy halk sikoly az éjjel át. Szeretnék mindent újra élni, meglopni sok-sok rózsafát. Sajnos az élet ezt nem érti, elsodor és csak tiszta vár. Az életem egy szép regény, e dalt azoknak írtam én. Kik annyi év után, ha emlékeznek rám, megdobban szívük még talán. De mint felett egy arc vedem, ha látom szívem megre. Az első szerelem, kit elfeledni nem lehet. Szeretnék mindent újra élni, meglopni sok-sok rózsafát. Sajnos az élet ezt nem érti, elszorul és csak biztosan. Az életem egy szép regény, ha tudnám újra kezdeném. Az első randevú egy rejtett kis kapu, órák hosszat vártam én. A sok-sok régi szép emlék még álmaimban visszatér. Két karcsú női láb, egy csókra nyíló száj, ez emlék nékem már.
Egy kedves hallgatónk kérésére szól a következő felvétel.
Oh.
Egerben Szecskó Róbertet 9. születésnapja alkalmából sok szeretettel köszöntik szülei, nagyszülei, keresztapja és nagybátyja családjával. A Jóisten áldását és a szűzanya oltalmát kérik további életére, és minden elképzelhető jót kívánnak neki. Fogadja szeretettel Kovácsovics Fruzsina dalát, melynek címe Haza találsz.
A forgás nem bírod tovább, és elszédülve földet remélsz. Az élet szélvihar, nem tudhatod, mit kavar, de végül csak rajtad áll, hogy jó vagy rossz, mi rád vár. Ha nem vagy mérges? Mi az, mi feldob? Mondd, mitől félsz? Mitől vagy főhős? Mitől vagy győztes? Mitől vagy boldog? Őszintén, őszintén. Mondd, mit kérnél az élettől? Mit úgy átélnél még szívedből?
Egerben Kovács Gergely születésnapja alkalmából sok szeretettel köszönti édesanyja, bátyja, nagybátyja és keresztlányai Dorina és Lora. Isten éltesse sokáig erőben, egészségben, boldogságban. Káro Emerald énekel az ünnepeltnek, hallgassa szeretettel.
Sit down. water, need some help to rescue me. One second I'm thinking I must be lost, and he keeps on finding me.
See you, darling. I really do, you know, because I think of you, and all of me kind of goes a little bit crazy. So I believe it's a match, darling. You should phone me, and we will have a night in the Casbah that neither of us will ever forget. A beautiful evening of love, lust, and paradise. You can make it nice. Call me back on Riverside 4239. Ciao, ciao.
Kedves hallgatóink, véget ért mai kívánság műsorunk, legközelebb vasárnap 16 óra 5 perckor. Farkas Erzsébet műsorvezető társam várja önöket a készülékek elé. A mai összeállítást Kovács Krisztina szerkesztette.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Indul az iránytű.
A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
Sziasztok!
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 Szeretettel köszöntelek titeket, a szerkesztőt, Molnár Andrást halljátok. Mai műsorunkban dr. Makkai László atyával, görögkatolikus lelkésszel, pasztorálpszichológussal beszélgetünk hamarosan megjelenő könyvéről, amely a papi hivatás lelki kihívásairól szól. Tartsatok velünk, érdemes! Szeretettel köszöntelek, Laci atya.
Én is szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat.
A papi életpályáról, a papi hivatásról és ennek kríziseiről, nehézségeiről, kísérésről fogunk beszélgetni. Az apropója ennek az, hogy most jelenik meg egy könyv ebben a témában. Mikor érezted fontosnak, hogy ezzel a témával foglalkozz, és miről is szól ez a könyv, Mélységek mentén ez a címe?
Igazából 2007 óta a foglalkozom egyházi személyeknek a nehézségeivel, kríziseivel, megpróbáltatásaival, és ez abból adódott, hogy amikor Mária Pócson vagy lelki gyakorlatos helyeken találkoztam atyákkal, akkor nagyon sokat beszélgettünk. Nyilván a papi életnek nagyon sok öröme van, és azt gondolom, hogy mindig ezt kell kiemelni, hogy a papi életünknek a legszebb élménye és öröme az, hogy ott állhatunk az oltárnál, és közvetíthetjük az imádságot, a hívek imádságát az Isten felé, és aki a legközelebb áll az oltárnál, az azt gondolom, hogy boldogtalan ember nem lehet, és mégis van egy emberi tényezője annak a hivatásnak, amit mi megélünk, és amit nap mint nap az Isten örömében megteszünk. Az emberi tényezője pedig az, hogy igen, a pap is néha elfárad, a papnak is vannak nehézségei, vannak krízisei, akár nős vagy akár nőtlen pap, de mégis családi kötelékhez is tartozunk, ott is érnek bennünket váratlan krízisek, és hogy ezeknek a feldolgozása, kezelése hogyan történhet meg, speciálisan olyan személyek tekintetében, akik a hivatásra tették rá az életüket, és ebben a hivatásban élik meg az Istennel való kapcsolatok mélységét is. Valóban most a mostani könyvem arról szól, hogy a papi hivatásnak milyen krízisei vannak, lehetnek, természetesen nem bántva a hivatásunkat, hanem ennek az objektív oldalát megközelítve, spirituális értelemben látva ennek a nehézségét, és hogyan lehet ezt kísérni, akár mentor segítségével, akár spirituális segítségével, akár olyan személy bevonásával, aki speciálisan ehhez a területhez ért, és azt látom, hogy erre egyre több igény van, és egyre nagy igény van. Én körülbelül, mivel említettem, 2007 óta foglalkozom ezzel a területtel, folyamatosan voltak olyan atyák, szerzetesek, papcsaládok, akiket kísértem ezen a folyamaton, és az elmúlt időszakra, ha visszagondolok az elmúlt 5-6 évre, akkor akik hozzám fordultak, vagy akik engem megtaláltak, vagy volt olyan, akit a püspöke küldött hozzám, hála Istennek mind megmaradtak a hivatásukban. És ez nem azért, mert hogy nekem valami különleges praktikám van, vagy tehetségem ehhez. Én mindig azt mondom, és ezen a területen ez a hitvallásom is, hogy én ott folytatom, ahol a kegyelem már elkezdte. És talán ez a legfontosabb, hogy az Isten sok mindent művel ott belül az életünkben, nem hagyja az ember lelki ismeretét, és valóban elkezdünk foglalkozni azzal a problémával, nehézséggel, ami bennünket napi szinten ér és megpróbál, de mégis hozzáteszi az Isten a magáét is. Tehát, hogy nagyon fontos látni a papi életet komplex módon, és ebben a komplexitásában lehet rávezetni a segítettet arra, hogy hol volt az elakadás, hol nem működött jól az élete. A papi élet és a papi kríziseknek azt gondolom, hogy jelentős része, és hát most számokat nem merek mondani, de legalább egy 70-80%-a abból ered, hogy igazából funkcionálisok leszünk, és hogy az ima élet és az ima életnek a mélyebb megélése elmarad. Az elmélkedés elmarad. Sokszor talán egy ilyen gyorsan elmondott imádságra gondoljuk azt, hogy talán az megnyugtatja a lelkiismeretünket, de azt gondolom, hogy amikor az ima élet is lanyhul, vagy éppen a sok-sok feladat miatt, a ránk bízott terhek miatt nem tudja az ember ezt mélyebben megélni, akkor okozhat az élet olyan problémákat, ami hát krízishez, kiégéshez, burnouthoz nyilván, vagy éppenséggel depresszióhoz tudja vezetni még az Isten emberét is.
Mi a véleményed arról, hogy a papságra készülők, tehát a fiatalok, akik a szemináriumban vannak, mennyire vannak tisztában a papi pályának a nehézségeivel?
Nem tudom pontosan, mert évekkel ezelőtt még voltak tanítványaim a hittudományi főiskolán, az elmúlt időszakban nem tanítok a szemináriumban, de amilyen tapasztalatom volt, és amikor mi beszéltünk erről a fiatalokkal, akkor igazából néhány dologra rá tudtam őket világítani, amire ők nem gondoltak például, hogy ez esetleg nehézség lehet az életükbe. Nem nagyon tanulnak konfliktuskezelést a papnövendékek, tehát azért egy egyházközség az egy nagyon szerteágazó, egy teljesen heterogén közösség. Rengeteg ember megfordul a templomainkban, a közösségeinkben is, hát ez hozza magával azokat a folyamatokat is, hogy hogyan kell helyzetekhez hozzáállni, konfliktusokat kezelni, közösségen belül ilyen marginalizáció indul el, trianguláció indul el, hogy páran összefognak akár a pap mellett, a pap ellen, vagy más közösségben élő személy ellen, és ezt hogyan tudja egy pap kezelni. Tehát ezek a folyamatok azt gondolom, hogy fontosak, hogy ott legyenek a megoldási palettáink között, hogy hogyan kezelünk ilyen helyzeteket. Mert ha a pap egyik-másik oldalra áll, akkor megsérti az egyik közösséget, és ha másik oldalra áll, akkor a templom másik felét fogja megbántani. Tehát, hogy nagyon komolyan kell venni azt, hogy a problémákat közösségeinkben hogyan tudjuk megoldani, hogyan tudunk ebben közvetíteni. Tehát azt gondolom, hogy maga a konfliktuskezelés, vagy éppenséggel a kommunikációnak a fontossága mennyire elengedhetetlen, és itt nem csak egy templomi hirdetésre gondolok, bár az is nagyon, nagyon érdekes, hogy hogyan volt ilyen feladat a papnövendékeknek, hogy rakjál össze egy templomi hirdetést, és hát, hogy ki mire fókuszált, és ez volt a gyakorlat például. És abban is érdekes dolgok jöttek ide, hogy mégis a kommunikációban, akár a prédikáció elmondásában, a fókuszban, hogy mi álljon, vagy éppen onnantól kezdve, hogy a pap belép a templomba, hogyan kommunikál maga az öltözködése, a ruházata, kommunikál, ahogy felöltözik, ahogy beszél a minisztránsokkal, ahogy beszél a közvetlen munkatársaival, ez mind-mind tükrözi azt, hogy most milyen lelki állapotban van, hogy készül a liturgiára, és ez is kommunikáció abszolút mértékben. Tehát a non-direktív kommunikáció is kommunikáció természetesen. Tehát, hogy ezekre is érdemes felhívni a figyelmet, és hogy nagyon fontos ezeket a területeket látni. Ugye minős papságra készülünk zömében, és hát itt azért a házasság, a házastársnak az együtt való megélés a hivatásunknak, az hogyan történik például. Ugye nem állhatok a hívek előtt rossz családapaként, méltatlan családapaként, és a családom előtt pedig nem lehetek hiteltelen pap, aki a templomban más mond, és a család előtt az ünnepi asztalnál, vagy a vasárnapi asztalnál is más mond. Tehát itt azért a hitelesség az óriási kérdés egy pap számára is, hogy a gyermekeink azok mit visznek magukkal, akkor amikor kirepülnek, hogy azt látták, hogy igen, a kereszténység is, azon belül például a görög-katolikus vallás egy nagyon mély és nagyon szép liturgián keresztül vezet bennünket az Isten felé, vagy pedig egy hát ugyanolyan foglalkozás, a papi hivatás, mint minden más, hát nincs benne különbség, csak egy kicsit több a jámborkodás például. Azt gondolom, hogy ez nagyon zsákutca, és nagyon tévútra vezetné a családot is, és a híveket is. Úgyhogy ez a hitelesség, ez szerintem a legfontosabb a mai világban is, fiatalok számára is, hiszen annak idején mi miért lettünk papok? Hát mert voltak előttünk olyan papi példák, olyan hiteles személyiségek, akik mellett lenni, élni, felnőni, vagy éppenséggel a tanításokat hallgatni, az felemelő érzés volt. Egyszer Beton püspök mondta, Balázs Béla püspök mondta azt egy ilyen szemináriumi találkozón, hogy tegye fel a kezét az, ugye papnövendékek voltunk, tegye fel a kezét az, aki ült a plébánosnak a trabantjába. Hát mindannyian felemeltük a kezünket, mert akik ott voltunk, azok valóban így indultunk, hogy a plébános vagy a parókus, az tényleg integrálta a fiatalokat. Örült, hogy látott fiatalt, és hogy milyen jó volt ezen a síkon elindulni, hogy milyen nagyszerű dolog volt az, hogy olyan papok voltak, akiket így integrálták a fiatalokat is, és hogy azt láttuk az életükön keresztül, hogy ez a legfontosabb, hogy mi is ezt a hivatást válasszuk. Ugyanakkor természetesen ott volt a megimádkozott életünkben is az, hogy az Isten valóban erre hív bennünket, és ezt a hívást így érezte meg az ember, de fontosak voltak azok a hiteles személyek, akik miatt elmentünk. Ugye nemrég olvastuk a vasárnapi evangéliumban Nátánael történetét, és ott Fülöp hívta, hogy gyere, mert megtaláltuk, és akkor hát milyen jó volt Nátánaelnek találkozni Jézussal is. Valahogy így hívjuk mi is, hogy gyere, én rátaláltam valamire, ez nagyon klassz dolog, nagyon fontos, és nagyon, nagyon betölti az életedet ez a hivatás, és hogy gyere, és akkor én is beszélek róla neked azért, mert én is ezt élem meg, és maga ennek a megélése, azt gondolom, hogy ma a legfontosabb, hogy ebben az élményben tudjon az ember részesülni, és ezt az élményt tudjuk továbbadni a fiatalok számára is.
szélyek közt támaszom, aki megtartasz engem, mert benned bízom én, benned bízom én. Velem vagy ez a erő, kegyelmed elég nekem, benned bízom.
A folytatásban beszéljünk arról, hogy a papi életnek van egy olyan sajátossága, hogy nem egy helyhez kötött az egész élet, és ez is egyfajta bizonytalanságot okozhat, hogy bármikor költöznie kell a püspöke szavára. Ennek is vannak azért nehéz következményei, vagy lehetnek.
Én azt gondolom, hogy igen, és minden élettérváltás, vagy lakókörnyezetváltás, az mindenki számára egyfajta krízis. Tehát ez nem is kérdés. Ha civil életben kell költözni, az is egy krízis, nem, hogy egy olyan helyzetben, mint amit a papságban élünk meg. És valóban, amikor az ember már családdal költözik, ahol mondjuk a gyerekek már kialakítottak baráti kötelékeket, ahol mondjuk már óvoda, iskola működött, és hogy oda jártak a gyerekek, és akkor egy másik településen, egy másik helyen ugyanezt a baráti kört kialakítani, nem könnyű, főleg, ha mondjuk a gyerekek személyisége nem is alkalmas arra, hogy ezt a rugalmasságot, ezt a flexibilitást bele tudják vinni az életükbe. És nyilván sokszor felmerül a kérdés, hogyha valaki nem a papi hivatást választja, hanem mit tudom, egy fix hivatást, akkor nyilván tudja azt, hogy ő ott fogja leélni azon a településen az életét. De a papi életben, annak idején, amikor ebben elindultunk, mondhatnám azt, hogy nagyjából tudtuk, hogy mit vállalunk, mert hát nyilván azért felkészítettek bennünket, de igazából a gyakorlat hozza ki azt, hogy valóban nem tudtuk, hogy mire vállalkozunk. Tehát, hogy igazából a költözések, a sok-sok új arcnak a megismerése, a templomok felfedezése, a szertartások végzése egy-egy településen sokszor eltérő is volt valamilyen szinten, de hogy valóban nagyon nehéz és nagyon, hogy is mondjam, körülményes egy-egy ilyen költözés. Ugyanakkor minden költözésben ott a változásnak a lehetősége, ott van a megújulásnak a lehetősége például, ott van annak az élménye, hogy egy másik közösségben talán akár a családom is, és hát nyilván sokat kell erről beszélgetni a családokkal, a gyerekekkel, hogy a mi életünk az egy speciálisabb élet, és ahová megyünk, ott mindenhol jelenlétünkkel, életünkkel az Istenről kell tanúságot tennünk, és biztos, hogy millió egy panasz lenne az ajkunkon, de ennek ellenére azt tudjuk mondani, hogy az Isten országáért és azért, hogy az emberek akár általunk is rátaláljanak az Isten útjára, elképzelhető, hogy ez a helyzet fogja számukra megadni, és így talán könnyebb azt vállalni, hogy akkor innen oda költözünk, hogy ott is a mi család életünkkel, a mi jelenlétünkkel ezt tudjuk demonstrálni, hogy az Isten jó, az Isten szeret bennünket, és az Isten mindenhol, ahová csak eljutat bennünket, általunk is az ő dicsősége kell, hogy megnyilvánuljon. És tudom, hogy ez nem egy könnyű feladat, és sokszor egy költözés az tényleg nagyon sok teherrel és krízissel jár, ami valóban egy hosszú folyamat, hogy az ember megszokja az új helyet, de a végeredmény talán mindig az lesz, hogy nagyon-nagyon szép és boldog perceket tud az ember eltölteni azon a helyen, ahová a püspöke küldte. Ez az Ószövetségben is így volt, hogy vándorló nép volt a zsidó nép, nagyon sok 40 évig vándoroltak, nagyon sok helyre eljutottak, és valahogy ők is ezzel a vándorlással azt demonstrálták, hogy az Isten mennyire jó hozzájuk is. És azt gondolom, hogy sokszor a mi életünkben is megvan ez a fajta folyamat, elfogadni a püspök döntését, szándékát, és én azt gondolom, hogy ma már azért nagyon párbeszédképesek a püspökeink is, tehát hogy azt gondolom, hogy az a fajta, amit sokan gondolnak, ilyen diktatórikus helyezés vagy költözés, kevésbé van már jelen, én ezt gondolom az egyházmegyék életébe. Nagyon sokszor a püspökök tényleg párbeszédet folytatnak a papjaikkal, leülnek, elbeszélgetnek, hogy ez miért látja fontosnak, megindokolja ennek egy adott áthelyezésnek a lehetőségét, és sokszor azt gondolom, hogy maga a belátás vezet oda, hogy valóban ez egy jó döntés a püspök részéről. Tehát én azt mondom, hogy valóban ennek van egyfajta párbeszédes háttere is, és a másik az a nyitottság, hogy az embernek a megújulásához, a papi élet megújulásához is, vagy akár lehet, hogy a család élet megújulásához is ezt tud vezetni, hogy egy környezetváltás, egy egészen más kontextusban való élés, létezés, az számtalanszor meghozhatja akár a házasságnak is a kellő gyümölcseit, akár a gyerekek számára is új barátokat, új közösségeket élhetnek és tapasztalhatnak meg, és hát a pap számára is egy egészen új közösség az egy olyan élményt tud nyújtani, hogy most más emberekkel, más arcokkal kell találkoznia, és felmérni azt a egyházközségi diagnózist, hogy akkor abban a közösségben éppen mire van a legjobban szükség. Én is voltam kis közösségben, ahol láttam azt, hogy nagyon sok az idős ember, és egy valamit nagyon szeretek, imádkozni, és hát láttam, hogy ifjúsági csoport nem sok alakul majd ott a környezetemben, de amit tudtam elérni az emberekkel, hogy kirándulni, zarándokolni, és imádkozni nagyon szeretek, és hát erre építettem én is föl sokszor egy-egy éves parókiai programot, hogy akkor ezeket a lehetőségeket minél szélesebb körben meg tudjam tenni ott a magam környezetében, a magam területén, és az emberek örültek annak, hogy volt zarándoklat, volt gyűjtöttünk Mária pócsékonra, voltak virasztások a templomban, és ezeket az emberek úgy elfogadták. Tehát, hogy fontos az, hogy azt próbáljuk kínálni az emberek számára, ami az adott településen akár a legjobban bevált pasztorális módszer is lehet, és nem pedig olyan irreális gondolatokat érlelni magunkban, hogy most ott nem is tudom milyen dolgok lesznek, ami nem egyeztethető össze a realitással, hanem valóban felmérni az adott településnek azt a lehetőségét, hogy a papra hogyan és miként van szükség.
Kiknek szól elsősorban a könyv, kiknek írtad, és mikor jelenik meg?
Minden reményeim szerint azért még a nagybőjtben a könyv megjelenik, kiadásra kerül, és húsvét után szeretnénk egy könyvbemutatót tartani Gödöllőn, a premontrai közösségben, és Fábri Kornél püspök úr írta az előszót a könyvemhez, és hát azt írja itt az előszóban: e könyvet jó szívvel ajánlom mindazoknak, akik felelősséget viselnek a papságért, püspököknek, szemináriumi előjáróknak, lelkivezetőknek, pasztorálpszichológusoknak, de maguknak a papoknak is, akik saját életútjukat szeretnék tudatosabban érteni, élni és alakítani. Püspök úr ezeket a gondolatokat fűzte az előszóhoz, és én még hozzáteszem, hogy én szívesen a hívek kezébe is tudom adni ezt a kis kiadványt, azért, hogy értsék, lássák, hogy egy pap élete mennyire összetett, mennyire bonyolult sokszor, ugye mert a pap felé való elvárás a hívek részéről óriási, saját maguk felé nem tesznek ekkora elvárást, de hogy egy pap mindig elérhető legyen, fiatal legyen, mosolyogjon, jókedvű legyen, vicces legyen, szervezzen csoportot, kirándulást, zarándoklatot, gyerekekkel foglalkozzon, bibliakört vezessen, a liturgiában is csodálatos legyen, és mindig helytálljon, soha ne látszódjon rajta, hogy fáradt, hanem az, hogy nagyon jókedvű, és hogy jó fej az atya, és nyilván azért ezek messze menőkig óriási elvárások, hiszen mi magunk is sokszor elfáradunk, sokszor vannak nehézségeink, sokszor ütközünk mi is problémákba, úgyhogy nem mindig tudjuk ilyen szempontból a hívek igényeit teljesíteni, de azt gondolom, hogy a esetek többségében az atyák mindent megpróbálnak ahhoz, hogy egy jó közösséget tudjanak építeni, szépíteni és fejleszteni is. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ma, amikor egyre nehezebb teher van az atyákon, a legnagyobb öröm az, hogyha akár a hívek részéről is érkezik egy-egy pozitív megerősítés, hogyha hívek is elhívják az atyát egy ebédre, egy beszélgetésre, egy kávéra, vagy ha látják azt, hogyha fáradt, akkor megkérdezzük, hogy miben segíthetünk, vagy mit tudunk mit tenni azért, hogy valóban a közösségünk papja ne kiégjen, ne elfáradjon, ne essen krízisbe, hanem mi magunk is mit tudunk az atyáért tenni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a hívek kezében is tudom ezt a könyvet adni, és talán jobban értik majd azt, hogy a mi hivatásunk egy komplex hivatás, egy nagyon szép hivatás, és azt gondolom, hogy a leg jobban meg tudja élni az ember bensőséges kapcsolatát az Istennel, de ez fontosak a külső tényezők is, és a külső tényezőkben benne vannak a híveknek a szeretete, hogy én azt kérem, hogy szeressék a papjukat, és vigyázzanak rá, és a legfontosabb talán az, hogy amikor ebben a folyamatban benne vannak, akkor a papjuk ne legyen egyedül, legyen mellettük bátorító szó, és legyen mellettük olyan ember, aki szereti, segíti. Hát is végezetül talán azt tudom mondani, amit a könyvem elejéhez egy mottóba írtam le, hogyha a hívek, amit tudnak a papjukért tenni, azt gondolom, hogy talán ebben a Henry Nouwen mondatban van benne, nem azért vagyok itt, hogy megjavítsalak, azért vagyok itt, hogy veled együtt hallgassam meg azt, amit Isten mondani akar neked. Azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, és nagyon jól esik az atyáknak.
Kedden ugyanebben az időpontban folytatjuk majd ezt a beszélgetést.
Szomjazom, közelséged, ó, mi jó én nékem. Kérlek, ne menj el tőlem, légy mindig segítségem, úgy kívánlak téged, Istenem. Én pedig szüntelen remélek, egyre jobban dicsérlek, beszélik a te igazságodat. Hadd legyen most a dalom jó illat oltárodon, nagyon szeretlek téged, Jézusom. Uram, te hozzád futok, élő vízre szom, közelséged, ó, mi jó innéken. Kérlek, ne menj el tőlem, légy mindig segítségem, úgy kívánlak téged, Istenem. Én pedig szüntelen remélek, egyre jobban dicsérlek, hajkam beszélik a te igazságodat. Hadd legyen most a dalom jó illat oltárodon, nagyon szeretlek téged, Jézusom. Én pedig szüntelen remélek, egyre jobban dicsérlek, hajkam beszéli a te igazságodat. Nagyon szeretlek téged, nagyon szeretlek téged, Jézusom.
Ennyi fért mai műsorunkba. Köszönjük, hogy velünk tartottatok az elmúlt közel fél órában. Dr. Makkai László atyával, görögkatolikus lelkésszel, pasztorálpszichológussal beszélgettünk hamarosan megjelenő új könyvéről. Jövő héten kedden ugyanebben az időpontban folytatjuk ezt a beszélgetést. Tartsatok velünk akkor is. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallottátok. Sziasztok!
Iránytű. Ifjúsági magazinműsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 16:30-tól. Neked készül!
Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.